A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, kedden reggel, ami azt jelenti, hogy március 19-én, 6 óra 30 perckor Gede Balázzsal.
És Kántor Endrével én is jó reggelt kívánok mindenkinek.
Nem szerda van, hanem kedd.
Azt mondtam.
Nem, hanem azt mondtam, úgy morogsz.
Hát mert ne haragudjál már, hát tényleg. Bekapcsolom a laptopom, és nem volt semmilyen, nem volt semmilyen jelzés rajta. Tudod, ott szokott lenni az a narancsága.
Amerikai idő szerint van a laptopod. Hát
én nem tudom, milyen idő szerint van, de a narancsága pöttynek akkor is ott kellett volna lennem, akkor nem így indítom újra. Szóval
csak hogy a szerdán az... reggel szokott előfordulni, vagy kedden este nálunk, amikor megérkezik az update.
Hát nem tudom, hogy van, de az lényeg, hogy nem látok semmit, úgyhogy...
Pörög a kis és
ráadásul,
hogy...
ráadásul elkezdett valamit, és vannak itt a hálózatta vagy a nettel is problémák, akkor rájött, hogy sikertelen volt a funkciók telepítése, úgyhogy de nincs ok az aggodalomra, mert ezeket most visszavonja. Úgyhogy amennyit idáig
az rakosga, dupla
annyi idő. Azt most ezt kezdi felszedegetni, mert rájött, hogy ez így nem lesz jó. Rémes. Na, elmondom, hogy milyen elérhetőségeink vannak. 0636 980 980. Ide várunk üzeneteket, és azt mondja, hogy Gézu írt már egy életképet, szereznem kell egy facsemetét. Mindenki másként néz azokra a pörgek alapos manusokra, akik facsemetékkel mennek bárhova. Beszélgetés indítónak is használható, mindig eljutott az ember innen, kiindulva a pálinkához.
Gyere, kérdés... Gézu, gyere, itt van nálunk egy, ezt itt gondozgattuk, nem tudtunk vele mit csinálni, itt van a kirakatban, megkapod.
Nem is nő, úgy marad kicsinek, úgyhogy lehet folytatni.
Az rendesen facsemete marad.
Igen, az így van, és akkor mindig lesz egy facsemet. De ehhez egy pörgek alap is kell, tehát ez így, bár az lehet, hogy egy következő életkép témájaként
azt nem
fog
tudunk
megjelenni.
Adni, mert a Gede Balázs otthon hagyta a pörgek alapját, ezt reggel mondta, ezzel kezdte.
Igen, így van.
De legalább 0 fok volt, ezért jól beállt a frizurája.
Hát figyelj, ugye? Azzal dolgozni kell, tehát azért nem a szél hordja össze.
Nem a szél, hanem a fagy.
Az, és elfejtettem sapkát húzni, pedig nincs meleg, úgyhogy erre készüljetek, vagy számítsatok. Nem tudom, mennyi lesz a maximum, azt most mit tanni elmondja.
11.
Hát
legalábbis így az előre, most ez nyilván nem pontos, de kb.
Online adás sincs, írják sokan. Hát nem igen, csak az én helyi problémám, tudjuk. Hanem egy sokkal nagyobb is.
Én megjelen. Az előbb nézegettem 3 applikáció, illetve 3 módszerrel, a Café applikáción, a Radio Gardenen, meg a millastegeli.hu-n is megnéztem, és ment, szakadozott, de ment, úgyhogy nem tudom.
Valami biztosan, mert elég
van.
Sokan írnak,
igen, sajnos.
Annyira tökéletes.
Nem elmondom, lehet. Hogy mi van.
Na, mi van?
Apák napja.
Az van.
Ez az, amiről senki nem emlékezik meg. De akkor is az van. Spanyolországban Dia del Padre. Olaszországban Festa del Papá. Andorrában Dia del Pare. És itt jön a következő, ez zseniális, ezt Ács Gábor írta ide, azért olvasom fel pontosan. Belgiumban Antwerp. Az biztos, hogy nem.
Bolíviában, Svájcban Canton Ticiano.
Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem Antwerp az apák napja Belgiumban. Ugye, az egy város. De mindegy. És a többi is egy ilyen érdekes.
Portugáliában
szerintem átment utazási rovatba a félúton, mert az Antwerp és a Canton Ticino
az valahogy gyanús.
Az utazási rovatosnak tűnik, nem követi az eddigi mintát, a Dia meg Dio del Padre-t, ez valahogy úgy ott megváltozott. Na mindegy. Szóval, hogy apák napja van ma, és egyébként Sándor József Benedek zsákban hozza a fagyot.
Hát azt.
Úgyhogy József napja van, köszöntsük szépen a József.
Köszöntsük szépen a Józsefeket. Bánkokat, Józsefákat, Józsefineket, Józsefinákat és Józsákat.
Igen, úgyhogy...
Évfordulókra ráfordulunk az évfordulókra. 1849-ben ezen a napon, azt mondtuk, hogy március 19-e van?
Igen. Jó. Igen, képzeld el.
Tehát ezen a napon Bem József tábornok elfoglalja Brassót, ezzel egész Erdélyből kiűzi az ellenséges osztrák-orosz csapatokat. 46-ban...
Innen származik a brassói apró. miszlikbe vágtam.
Igen,
őket.
Abszolút. Úgy. 1946-ban Budakeszin megkezdődik a németek kitelepítése, a magyar kormány a SZEB hozzájárulásával, mint egy 4000 embert a város lakosságának 50%-át deportálja Németországban.
Hát sok csúnya dolog volt. Nézzünk inkább születésnaposokat az izgibb.
Jó.
Azt mondja, válasz hogy, valakit.
Hát Vámbéri Ármint rögtön az első helyről. Uh-huh. 1832-ben született a kiváló magyar nyelvtudós és utazó, a Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója ő.
Kabos Gyula, magyar színész, 1887-ben született ezen a napon. Egyébként 1941-ben hunyt el. És hát egy zseniről beszélünk, egy komikus zseni volt. Hát sajnos az utolsó évei azok nem voltak szépek. Erről szerintem beszéltünk annó Katona Csabával, mesél a múlt rovatunkban, mert hogy New Yorkban hunyt el a New Jersey állambeli Emerson város Cedar Parki temetőjében Kobas néven tevették el, tehát még azt se sikerült jól eltalálni, és sírjára csak jóval később akadtak rá, és újra temették utána a Farkasréti temetőben 96. november 30-án. Hát lényegében egy teljesen elszegényedve utolsó két hetét kórházban oxigén sátor alatt töltötte, egy tüdőgyulladást kapott, mert lényegében próbálkozott, de teljesen elszegényedve. Volt minden ilyen alantas munkái, mondjuk hát, így, ilyen szendvicsembertől kezdve, amit akarsz, te tényleg rémes, ahhoz képest, hogy mekkora igen. sikereket ért el korábban színpadon is és filmben is, ami ugye akkor bontogatta a szárnyait, és a zseniális jelentek
a mai
maradtak.
Napig. A mai napig. Tehát azért ez a nem semmi, ugye, hogy nem a kornak volt egy humorista, komikus színésze, hanem ha most megnézed, és igen. nagyon jókat lehet szórakozni.
Igen,
rajta,
nagyon. Mindig eszembe jut az a jelenet, amikor talán a meseautóban van a kis kockás terítős klasszikus helyen, amikor mondja, hogy kérek két kis pörköltöt, két kis fröccsel. Az óriási Kabos Gyula. Ez nyilván nem ettől óriási, de nagyon-nagyon jó jelenetek, úgyhogy emlékezzünk rá. Na.
Születésnaposaink közül akkor még... esetleg Szécsi Pál magyar énekes, említsük meg 1944-ben született, előtte itt látom 1900-ban Frédéric Joliot, Curie francia kémikus, kémiai Nobel-díjas, világhíres atomfizikus is, ő egyben, ő rá is emlékezhetünk.
Aztán Glenn Close, amerikai színésznő is ezen a napon született, csak úgy, mint Bruce Willis, amerikai színész énekes, hát ugye vele
hát,
is
segény, igen.
elég keményen elbánt a
jobb
sors.
Bőrben is.
Hát igen, és ez mindig elmondható mostantól róla, hogy gyakorlatilag csak jobb bőrben ja. volt, mert romlik folyamatosan az állapota Bruce Willisnek. Na, aztán ki van még itt?
Pindrok Csabát köszöntjük, és Alessandro Nestát, olasz labdarúgót, amennyiben hallgat minket, és felébredt már.
És akkor itt van egy a fiatal generációból Kovács András Péter, Karinti Gyűrűs, ja, magyar.
Tényleg, hát hiszen az aranyköpésünket is valószínű. Na. Így emlékeim van. Szerint már jártam ott az adásmenetben, tőle fogjuk idézni, vagy őt fogjuk idézni.
Kezdjük akkor egy jó kis muzsikával, egy ilyen jó kedreggeli, ébresztős, jobb kedvre derítős, a Sticky Icky következik, a Theo Lawrence and the Hearts feldolgozásában.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok. Azt mondja, soha nem látott vagyon füstölt el a magyarok bankszámláiról, de végre van, aminek örülhetünk, írja a Portfólió. Ugyan a tavaly utolsó negyed évben már végre nem nőtt tovább a sikeres csalások értéke az előző negyed évhez képest, ám de éves alapon még így is duplázást lehetett látni. 2023-ban egyetlen év alatt 23 milliárd forintnyi sikeres visszaélés történt a nem kártyás elektronikus pénzforgalomban. A digitális pénzforgalom naposabb oldalát tekintve viszont az látszik, hogy a mobil fizetések gyorsan terjednek, a kártyákkal már kétszer többet fizetünk, mint amennyi készpénzt veszünk fel, és a fizetési kérelmek száma is nagyot emelkedett. Úgyhogy, hát figyelj, ahhoz képest, hogy azt mondta mindenki, hogy de hát ki az, akit meg fognak károsítani ezek a csalók? Hát ki az a 23 milliárd forint tulajdonosa az, akit meg fognak károsítani? A legutóbbi vidám hír a Magyar Postától kiszivárgott vállalkozói adatbázis, aminek kapcsán nyilván lehet számítani majd arra, hogy jönnek a kedves mosolygós farkasok, és megpróbálják a vállalkozásunkat becsapni, valami irgalmatlan mennyiségű vállalkozó adatta szivárgott ki.
Igen, de annak az öme nyilvános. Tehát vannak köztük privátok, erre mondta a posta szóvivője valahol, hogy azok, akik privát adattal, vagy privát címmel regisztráltak, azoknál van adatszivárgás, de egy csomó esetben ugye a céges információk azok nyilvánosak.
Persze.
Nincs benne plusz, de így is bőven lehet olyan adat köztük, ami problémát okoz, hogy
meg
kikerült.
Ilyenkor az is szokott lenni, tudod, hogy egyszerre jön egy adatbázis, akkor nem kell összehalászni a netről, és akkor hát az tök jó, akkor az mind bele van rakva a merítésbe.
Persze, abszolút. 24.hu is egy nagy pénzügyi problémáról, sőt csalásról ír, méghozzá az Otván Enyertéről, ugye a tőzsdén sokáig a spekik kedvence volt, a lélegeztető biznisz, vagy lélegeztőgép bizniszben is benne volt, éveken keresztül viszont nem akadt könyvvizsgáló, aki elfogadta volna a cég mérlegét, így az MNB a részvények tőzsdei kereskedését előbb felfüggesztette, tavaly októberben pedig a tőzsdei kivezetésről határozott, a kisbefektetők részvényei persze beragadtak, sok milliósra kár, bűncselekményekről beszélnek, és azt feszegetik, hogy hová tűnt a hirtelen 12 milliárd forintra nőtt forgalmú cégből a pénz. 24.hu-n lehet ezt a nagyon szép történetet és annak részleteit elolvasni.
Nem lesz elég a tornacipő biznisz, kérem szépen. Trump képtelen kifizetni a 464 millió dolláros óvadékot a New York-i csalási
akkor
ügyben.
Akkor Kóter?
Most az van.
Eladja a golf birtokot.
Hát figyelj, nem tudom, hogy de nincs. Tehát az nem, neki nincs igazából vagyona. Tehát ez a nagy probléma. Tehát ezért kéne azt a cipőt minél több mindenkinek megvenni. Most ugye azt magyarázzák, az a legutóbbi, hogy elmondta, hogy vérfürdő lesz, hogyha nem hát választják ez újra. Persze utána rögtön magyarázták, hogy ez nyilvánvalóan az autóiparra értette.
Aha, persze,
és nyilván. Hát ugye a január 6-ai események után azért az egy kicsit fura és áthallásos. Minden esetre van neki ez az 500 misi, amivel így lényegében csinálni kéne valamit. A New York-i fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy az ex-elnöknek a teljes összeget fedező óvadékot kell letennie, hogy szüneteltesse az ítélet végrehajtását. Különben végrehajtják. Úgyhogy az ügyvédei hétfőn közölték, hogy nem képes letétbe helyezni a teljes összeget, mert ami ahhoz lenne szükséges, hogy megfellebezhesse a New York-i ítéletet, ugye az gyakorlatilag nincs. A március 25-én esedékes kifizetés felfüggesztését kérő beadványban arra hivatkoztak, hogy 30 különböző biztosító cég is elutasította, hogy ilyen magas összegű büntetésért kezeskedjenek. Tehát azok se teljesen hülyék, mert azt nem látnák többet szerintem azt a pénzt. Na mindegy, hát kérem szépen, a republikánusok elnökjelöltjéről van szó az Egyesült Államokban.
Economics arról ír, hogy továbbra is az európai élmezőnyben a magyar infláció, ugye hiába omlott össze, hogy kormánytagok minősítették a nagy és tempós infláció csökkenést, az Európai Unióban még mindig mi vagyunk a vezetők, de attól a statisztika azért szépen nézhetjük így is, meg úgy is, úgyhogy ha megnézzük a régiót, akkor már középmezőnyben vagyunk, tehát ott sokkal jobb a helyzet. Azt kell nézni, nem az Európai Uniót.
Azt mondja, Telex, Dunaterasz, a kivitelező több pénzt követel, a beruházó nem akar tárgyalni, a lakók csak a kulcsokat szeretnék, gyönyörű történet folytatódik tovább. Lassan egy éve késik az ígért beköltözési dátum az elmúlt évek legnagyobb magyar társasház projektjénél, miután a beruházó és a kivitelező csak jogi úton kommunikál egymással. Az egyik cég, a Kész ZRT továbbra sem hajlandó átadni a Dunaterasznak az ingatlant, amíg újra el nem számolnak. A lakók meg ott vannak, szeretnének bemenni az ingatlanjaikba.
Hát én a 444-ről csak egy címet hadd olvassak el. Mészáros Lőrinc egyik cége nyerte Mészáros Lőrinc másik cégének közbeszerzését. Részletek a 444.hu-n. Szerintem erre izgalmas nem, történet.
Erre csak tovább lépni tudok. Menjünk és nézzük meg, hogy mi van a tőzsdén. Köszönjük a visszajelzéseket, hogy közben elindult, de van, akinél még szakadozik a stream. Nem lehet titeket külföldön hallgatni, elnézést kérünk, ezért próbálkozunk rajta. Van, amikor nem nálunk van a hiba, bár ugye ez ilyen mosdatás a történet. Több összetevős a dolog, az nem úgy működik sajnos, hogy itt mindent meg tudunk oldani. Hanem úgy működik, hogy van egy stream szolgáltató is,
hallgattok.
És meg kell találni ilyenkor, igen, hogy mi a probléma, és az tényleg gond, hogy már sokszor fordult elő. Higgyétek el, mi is foglalkozunk ezzel, minél előbb véget fogunk ennek vetni, és lesz rendes stream.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
0,7%-kal emelkedett a Budapest értéktőzsde mutatója, a BUX 65.450 pontra. A vezető részvények közül az OTP tudott emelkedni, és a MOL, meg a Magyar Telekom. Akkor fordítva mondom, a vezető részvények közül csak a Richter Gedeon esett. 0,2%-kal 9.295 forintra, az OTP az emelkedett 0,7%-kal 16.895-re, a MOL az 1,5%-kal 2.972 forintra, és a Magyar Telekom 0,6%-kal 898 forintra. Azt keresgélem közben, hogy a középső vagy hátsó sor közül, hát például a BIF 7,3%-kal emelkedett, a cikk Pannonia 3,2-vel, a Delta 6,9%-kal, és ennyi. A Panergy esett 1,5%-kal. A forint az, ugye pénteken mutatott egy hátraarcot a 400 környékéről, és a 3,93 alá 3,92-50-re esett, de tegnap megerősödött és felszaladt 395 fölé is. A ma hajnali órákban, mindjárt mondom, csak picit lassúak vagyunk, azt mondja, hogy...
Forint árfolyam?
Igen.
3,94,95.
Kösz.
Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Megjelent a friss közlönyben a befektetési alapok újra kategorizálásáról szóló rendelet, ez július 1-ével lép életbe, mi már beszélgettünk erről pár alkalommal, ezekről a lehetséges változásokról, ez most már tény, hogyha már a közlönyben is ott van, július 1-e a határnap, onnantól indul, de egyrészt átnézzük, hogy mi volt a tervezet, mi lett ahhoz képest a határozat, és hogy hogyan működnek ezen túl ezek alapján a befektetési alapok. Vízkeleti Sándorral, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének, a BAMOSZ-nak az elnökével, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatójával nézzük ezt meg. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, szervusztok!
Én azt látom, azt olvastam, hogy olyan sok változás az eredeti tervekhez képest nem volt, ahhoz képest, ami a közlönyben megjelent, úgyhogy azzal foglalkozunk, hogy mi volt a tervezet, illetve mi célt szolgálnak ezek a változások, amelyekről korábban beszélgetve azért egy picit megnehezíti a befektetési alapkezelők életét, és nem feltétlenül ad annyit, vagy annyi pluszt így első ránézésre, mint amennyit gondolnánk tőle.
Hát tényleg nem sokat változottak a korábbi egyeztetések küldött verziókhoz képest a végső szöveg, úgyhogy de most ezzel kell élnünk, és ehhez kell alkalmazkodnunk. Aha. Egyébként szeptember 1-től kell majd megfelelni az alapoknak. Július 1-ig a felkészülési időszak van, amíg ezeket a rendeletben megfogalmazott szabályokat bevezetjük az alapok kezelési szabályzataiba. Aha. Igazán az volt a cél, legalábbis a minisztérium azt kommunikálta, hogy szeretne rendet rakni az alapok elnevezésében, meg kategóriáiban, hogy jobban átlátható legyen. Azt gondolom, hogy ebben még azért vannak bizonytalanságok, úgyhogy a következő hetekben a BAMOS-szal azt fogjuk tenni, hogy egyrészt kérdéseket teszünk fel a minisztériumnak, hogy jól értelmezzük-e a szövegeket, mert úgy tűnik, hogy néhányszor elbeszéltünk egymás mellett. De a legfontosabb az lesz, hogy egyeztessünk a Nemzeti Bankkal, aki mint felügyelő hatóságnak lesz az a dolga, hogy betartsa ezeket a szabályokat, és náluk kell engedélyeztetnünk majd az alapok szabályzatainak a módosítását. Úgyhogy fontos lesz, hogy ők hogyan értelmezik.
De ez miből indult? Tehát én nem tudom, tehát ez, hogy jobban és átláthatóbb, meg jobban értelmezhető legyen az alapok neve. Tehát ilyen tömegek fordultak mondjuk a felügyelethez, vagy akár a BAMOSZ-hoz, hogy nem értik, hogy mit jelent ez a név, nem tudja, hogy mi van benne, tessék átnevezni, mert ez így tarthatatlan. Vagy hogy
mi az, volt hogy vegyes alap? Tényleg, az a májkrém. Legyen már rá.
Szóval tudunk arról, hát, hogy mi volt a kiinduló pont?
Valószínűleg, hogy onnan indult, hogy tavaly nyáron ugye volt egy vészhelyzeti kormányrendelet, amiben azért arra próbálták ösztönözni az alapokat, hogy vegyenek több magyar állampapírt. De aztán kiderült, hogy az nem olyan egyszerű ezeket a kérdéseket előírni, mert a különböző alapok különböző módon működnek, és nincsenek is egységes definíciók, illetve kategóriák, ezért abban a vészhelyzeti kormányrendeletben is egy csomó módosítást kellett tenni. Ugye ott még a kormány is átírta néhány napon belül, és kiderült, hogy ezt nagyon nehéz jól megfogalmazni, amit szeretnének. Ráadásul egyébként az egyik nagyon izgalmas téma, hogy ez a korábbi kormányrendelet, tavalyi nyári és a mostani, az hogyan viszonyul egymáshoz. Most úgy látjuk, hogy párhuzamosan működik mind a kettő, és akkor ezeknek a rendeleteknek az egymáshoz való viszonyát is szeretnénk, hogyha tisztáznánk. Ugye a legnagyobb, a legizgalmasabb kérdés az, hogy abban a kormányrendeletben, ugye ez egy vészhelyzeti környezetben született kormányrendelet, ami egyébként most is él még ez a vészhelyzet, igen. Tehát ezért gondoljuk, hogy érvényes mind a kettő. Abban ugye például a magyar állampapírok tartását, DK-jegyek tartását fogalmazták meg. Ugye ez ellentétes egyébként az Európai Uniós jogszabályrendszerrel, ahol nem lehet így bekorlátozni például a befektetési alapok stratégiáit, hogy csak az adott ország által kibocsátott állampapírokat veheti. Ugye ezek a szabályok is kerültek ebből az új kormányrendeletből, itt mindig állampapírról beszél, amiben esetleg a többi európai ország állampapírja ugyanúgy is beleérthetőek. Hát, és ezért például izgalmas kérdés, hogy ez a két szabály hogyan működik egymás mellett, de szerintem nem véletlen, hogy nem törölték el, vagy nem mondták azt, hogy a vészhelyzeti kormányrendelet már nem érvényes, hanem pont ezért, hogy amíg ez a vészhelyzet fenntartható, addig ezek a magyar kötvényekre vonatkozó konkrét szabályok is alkalmazhatók maradnak. De az, hogy például most, ami a mostani kormányrendeletben van, hogy mondjuk egy befektetési alapnak 8%-nyi állampapírt és azon belül 3%-nyi rövid lejárott állampapírt kell tartani, az egy izgalmas kérdés, hogy hogyan viszonyul az előző kormányrendelethez, amiben az van, hogy a likvid hányat 20%-át DK-jében kell tartani, magyar DK-jében. Most ez pluszban jelenik meg, vagy beérthetjük a 8%-ba ezt a 20% DK-ét. Tehát ugye ezek azért egy izgalmas kérdések.
Ugye beszélgettünk korábban arról, hogy az ingatlan alapoknál is van változás, meg amit ugye most is mondasz, hogy a tiszta részvény alapoknál is van egy ilyen kötelező hányad az állampapírok tartására vonatkozóan, akkor gyakorlatilag ezek is változatlanul mentek át.
Igen, tehát ezt például vitattuk, és most is azt gondoljuk, hogy igazából felesleges egy aktív részvény alap esetében, hogy 8% állampapírt kelljen tartani. Ugye ez azt jelenti, hogy nem lehet 100% részvényalapot tartani. Vannak most olyan alapok, amiben 100% aktívan kezelt részvény volt. Igaz, hogy ez nem olyan sok, de azért néhány ezer magyar befektető szívesen tartott ilyen terméket. Most ebben alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy akkor a részvényhálózatot valamivel csökkentenünk kell.
Ugye ezt, ahogy korábban is beszélgettük, akár még ilyen versenyhánytrányt is okozhat ugye ebben a hozamversenyben, hogyha éppen egy, nem tudom, nagyon erős bikapiaci trend van, ahol érdemes lehet az adott és arra szolgáló alapnak 100%-os részvény kitettséggel dolgoznia, nem tud, mert állampapírral kell feltölteni egyrészt, és ugye értelemszerűen így kevesebb hozamot érhet el, mint mondjuk egy másik piacon tevékenykedő alap.
Igen, mondjuk az, hogy mondjuk tisztán megjelenjenek azok az értékpapírok, amelyek az alapoknak alapvetően a főbefektetési témája vagy kategóriája, az most ez így nem fog azért teljesen 100%-ban megvalósulni. Ugye gondolhatja azt a kormány, a 8% nem sok, és egyébként is valamikor jobban teljesítenek a részvények, valamikor rosszabbul, tehát hogy ez egy ilyen kiegyensúlyozó szerepet játszott az állam, az a 8%-i állampapír, de azt, hogy tisztán egy adott értékpapír kategóriába fektessünk, az most nem valósul meg, és ezt nem látjuk ennek a nagy jelentőségét. Ugye a másik dolog az, hogy az európai szabályozás a tőkepiacok közös működését vagy megnyitását egymás előtt az nagyon korán szabályozta. Nagyon-nagyon egyszerű behozni Magyarországra külföldön kibocsátott befektetési alapokat. Ezek a luxalapok, ezekből már most is rengeteg rendelkezésre áll. Tehát elindulhat egy olyan folyamat, hogy akár a hazai alapkezelők is lecserélik a magyar alapjaikat külföldön bejegyzett befektetési alapokra. Uh-huh.
Hát érdekes dolgok ezek.
Bizonyos kategóriában.
Igen. Hogy vannak a dátumok, akkor nekem ez még nem volt tiszta, akkor a július 1 az alapokra vonatkozó felkészülési határidő?
Hát addig be kell adnunk a rendelet szerint a kezelési szabályzat módosításokat, az elnevezéseket meg kell. Ugye ez egy komoly feladat lesz, mert gyakorlatilag több mint 500 hazai befektetési alap van. Én azt gondolom, hogy a legtöbbjüket ez érinteni fogja, és hát utána fegyelhetnek ezeket a módosításokat, jóvá kell hagyni, ki kell hirdetni, életbe kell léptetni, tehát ez egy izgalmas helyzet lesz, és akkor a szeptember 1-től már úgy kell működni az alapoknak, hogy megtörtént ezeknek a szabályoknak az átvezetése.
Tehát szeptember 1-től látjuk mi azokat az alapokat, amelyek már az új elnevezéssel futnak.
Hát lehet, hogy előbb látjuk, csak az a végső határidő.
Értem.
Uh-huh. Hát addig biztosan kell.
Igen.
A másik dolog, amit izgalmas, ez a határidős termékeknek a használata. Ugye most még ebben is szeretnénk tisztában látni, hogy pontosan mit jelent, mert ugye van egy származtatott fő kategória, amiben olyan alapok tartoztak eddig is, ez eddig is létezett, amelyek magas kockázattal, főleg származtatott termékeken keresztül, akár tőkátétellel fektetnek egy piacra. De egy másik alapban, ami nem ennyire kockázatos, hanem teljesen normál alap, annak is lehetnek származtatott befektetései, például a deviza kockázat fedezése. Most mind a két kategóriában használni kell a származtatott szót, és ezért szerintünk ez nehezen lesz megkülönböztethető. Tehát csak hogy mondjak egy példát, akkor lehet, hogy lesz egy olyan alap, amit úgy hívnak, hogy származtatott magyar kötvény alap. Ez egy magas tőkátétele, de főleg magyar kötvényekbe fektető alap, és ez egy egészen más kockázati profilt fog jelenteni, mint mondjuk a magyar kötvény származtatott alap, amiben csak mondjuk a devizakockázatok fedezetére van származtatott termék. Úgyhogy majd a befektetőknek tudnia kell, hogyha előbb van a származtatott szó, akkor ez egy kockázatosabb alapot jelent, mint hogyha hátul van a származtatott.
Ez tényleg javítja az átláthatóságot. Igen, nagyon klassz lesz.
Én is most már jobban megértettem.
Fúha. Hát akkor van még egyeztetni valótok, ebből ez jött le, meg a határidő. Ezek szerint az elvégzendő feladathoz elég szoros. Oké, hát követjük majd ezeket a dolgokat. Nagyon köszi, hogy beszélgettünk róla. Szép napot, jó munkát.
Köszönöm, én szervusz. Is
szervusztok. Viszketi Sándorral, a BAMOSZ elnökével, az Amundi alapkezelő vezérigazgatójával beszélgettünk.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na hát kérem szépen, egy újabb kutatási perióduson van túl a prémium járóbetegellátás minőségi index. Hát mielőtt még az eredményeit ennek a kutatásnak megnéznénk, majd egy picit visszatérünk, beszéltünk már erről, de azért az ismétlés fontos, hogy miről is van szó. Dr. Váradi Péter, a prémium egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója segít ebben bennünket. Jó reggelt kívánunk!
Öreget kívánok én is mindenkinek.
Na, hát nézzük meg akkor, hogy ez a prémium járóbetegellátás minőségi index, ez mit mér, mit takar pontosan a név, mit jelent?
Igen, tehát ez egy fontos dolog, hogy ez alapvetően a járóbetegellátással foglalkozik, tehát nem akkor, amikor az ember befekszik a kórházba, vagy megoperálják esetleg ott, hanem kifejezetten azzal, amikor elmegy egy szakorvoshoz, egy gastroenterológushoz, elmegy egy laborra, egy MR vizsgálatra, tehát mi ezt vizsgáljuk. Alapvetően három paraméter mentén kérdezünk meg 1000 embert évente Magyarországon. Ez a három paraméter ez az, hogy mi történt a vizsgálat előtt, tehát hogy jutott el az ember egy vizsgálatra, hogy tudott foglalni, mennyi volt a várakozási idő, ott, amikor megérkezett, mennyit kellett várnia, milyen volt a rendelő, hogy fogadták, ez ugye az előtte rész. Akkor van egy alatta rész, amikor azt vizsgáljuk, hogy mennyi időt töltött bent a rendelőbe, megvizsgálta az orvos, azt írta le, amit az ügyfél úgy érzett, hogy történt vele, odaforduló volt-e, megfelelő tanácsokat adott volna, ez az alatta rész, és van egy utána rész, amikor azt vizsgáljuk, hogy ha kapott tanácsokat, azokat megbetartotta, ha kapott felírtak gyógyszereket, azokat kiváltotta-e, tehát hogy mi történt utána. És akkor ebből a három paraméterből áll össze végül is ez a prémium járóbeteg index, amit megvizsgáltunk egy évvel ezelőtt, tehát ez a 2022-es év volt, annak a novembere, illetve most megvizsgáltuk ugye a 2023 novemberében.
Ez alapvetően az ügyfeleknek szolgált tájékoztatással, vagy azért az egészségügyi ott tevékenykedők, vállalkozók, dolgozók, orvosok, érintettek, döntéshozók is tudják használni ezeket az adatokat?
Hát mi nagyon reméljük, hogy az ügyfelek is nyomon követik ezt, és szeretnénk ezt terjeszteni úgy, hogy ez akár szolgáltatóként elérhető legyen, de nagyon fontos az, hogy ugye az egészségügyről, az egészségügy állapotáról nagyon sok vélekedés van, ami nyilván mindenkinek a saját tapasztalatain alapul, vagy az ismerőseinek a tapasztalatain, és szerettünk volna egy olyan objektív mérést csinálni, ami sok ember, sokfajta ember, sokfajta tapasztalatára épül. Fontos, hogy ez a járóbetegindex az úgy működik, hogy az utolsó igénybe vett ellátást értékeli, tehát értékeli mind az állami rendszerben igénybe vett ellátásokat, illetve a magámban ugyanúgy. Így lehetőséget ad esetleg ennek az összehasonlítására is.
Aha, és mekkora merítés a vizsgálati minta, akiket megkérdeznek ezekről a dolgokról?
Ez 1000 ember. 1000 ember. Tehát 1000 emberes minta, tehát egy Ez egy reprezentatív minta, azokra reprezentatív, akik járóbetegellátás igénybe vesznek Magyarországon. Tehát, hogy erre reprezentatív.
Mióta van ez az index? Mert ugye az még izgalmas lehet, hogy hogyan fejlődnek akár előre, akár vissza ezek a szolgáltatások. Tehát, hogy hogyan alakult trendjét tekintve.
Hát most egy nagyon egyszerű trendet tudunk mondani, meg két pontunk van. Az egyik az a 2022-es év, most pedig a 2023-as, akkor indítottuk el. Tehát a változásokat is ennek a tükrében tudjuk nézni. Alapvetően az látszik az indexben, látszott 2022-ben, illetve 23-ban is, hogy ha abban a tekintetben értékeljük, hogy a magánellátást próbáljuk összehasonlítani az államival, akkor az látszik, hogy a nagyon nagy különbség van az előtte lévő dolgokban, tehát a foglalás, várakozási idő, stb. Ez 20 pontos különbség egy 100-as skálán. Sokkal kevesebb különbség van az
magán és
magán
között. És az állami között.
Így van. Tehát, hogy hát 20 ponttal nagyobbra értékelik az ügyfelek a magánellátást az előtte tekintetében, tehát az eljutás, stb., amit megbeszéltünk. Az avatta tekintetében ott egy 10 pontos különbség van, tehát ott is van egy látható különbség, hogy hogy érzik magukat az ügyfelek, hogy viselkedik az orvos, és ezt a magánellátásban magasabbra értékelik. Az utána tekintetében, tehát hogy mennyire volt az ellátásnak a következményei, vagy a szakmaiság az orvosnak, ebben pedig alig van különbség, vagy nincs különbség a kettő között. És gyakorlatilag, ami az eredménye, és amire rákérdezett, hogy mi ennek a trendje, tehát a 2022 és 23 között érdemi változást nem látunk ebben. Tehát vannak apró nüanszok, ami eltolódott, valamennyire erről beszéltünk egy pár szót később, de alapvetően az ügyfelek nem éreztek változást a járóbetegellátás tekintetében.
Aha. És ez azért lesz izgalmas, mert hogyha lesznek további vizsgálatok, vagy majd a következő éves indexértékek, az előtte rész hogyan változik, mert ugye egyre többet lehet hallani, hogy azok, akik meg tudják fizetni, egyre nagyobb részben jelennek meg a magán ellátásban, és már bizony ott is sokszor nőnek ezek a várakozási idők, és el tudom képzelni, hogy esetleg ez a most még 20 pontos különbség esetleg rövidülni fog, de nem akarok én előre szaladni ebben meg tippeket, vagy találgatni, hogy majd mi lesz a jövőben, de ezt majd kíváncsian várom a következő adatokat.
Igen. Hát az előtte, tehát az látszik, ugye, hogy ez a magán és az állami ellátás között az emberek az időt fizetik meg leginkább. Tehát, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a várakozási időket az állam és a magán között, akkor azt látjuk, hogy magánban 3 napot kell általában várni egy vizsgálatra, az államiban ez átlagosan 16 nap, de az államiban volt egy ilyen tendencia az előző évhez képest, hogy nőtt a várakozási idő, a hosszú várakozási idők nőttek, tehát, hogy az ügyfeleknek a 9%-ánál 1 hónapnál többet kellett várni az ellátásra, és további 10%-nál 2 hónapnál többet kellett várni egy ellátásra, ami az indexben is tükröződik, de akkor alapvető elváltozás nem okozott. Tehát van először, hogy mennyit kell várni a vizsgálatra. Amit még most vizsgáltunk, tavaly nem, az, hogy mennyit kell utazni egy vizsgálatért. Ebből az látszik, hogy átlagosan egy ilyen 36 percet utaznak az emberek mondjuk a munkahelyükről vagy az otthonukból a vizsgálatra, független attól, hogy ez állami vagy magán, és független attól, hogy ez Budapesten van, vagy egy kis faluban. Tehát, hogy van egy ilyen, az elérésnek egy ilyen része. Természetesen az állami rendelőkben tovább többet kell várni, mondjuk 17 percet egy egyeztetett vizsgálatra is, átlagosan, tehát amikor 80 megy az ember, akkor átlagosan 8-17-kor jut be. A magánban ez egy kevesebb, ez egy 10 perc, és hát ami egy fontos paraméter, hogy mennyit foglalkoznak az emberrel, ez ugye 14 perc az államiban, és 18 perc a magánban, amennyit ténylegesen a rendelőben az orvos rászán egy betegre. Tehát ez az a fő dolog, amit az emberek megfizetnek. Amit még vizsgáltunk, és fontos, hogy változott-e aznak az aránya, akik inkább magánellátást vesznek igénybe. Ez nem változott az előző évhez képest, ez 20%. Itt nyilvánvalóan két tendencia megy egymással szemben. Az egyik, amit említett, hogy növekvő várakozási idők ugye terelik az a, az államiból a magán felé az embereket. A másik fontos pont pedig az, hogy részben az életszínvonal romlása, részben a magánellátás jelentős drágulása miatt egyre kevesebben engedhetik ezt meg maguknak. De ez a kettő, ami méréseink szerint kiegyenlítette egymást, tehát ugyanannyian mennek el. Ami látszott a felmérésből, hogy a fiatalok és a 300 ezer forintos jövedelem felettiek azok, akik inkább fordultak az előző évekhez képest a magánellátás felé, és azok, akik idősebbek és kevesebbet keresnek, azok kezdenek innen kiszorulni. De összességében gyakorlatilag ez a 20%-os igénybevétel, az a magán részesedése az változatlan maradt, ami szintén aláhúz az, hogy azt is kérdeztük, hogy aki a magánellátásban részt vett, ő mennyire elégedett az árral, és hát ugye az előző évben, tehát 2022-ben ott csak minden ötödik ügyfél mondta ezt, hogy ezt ő drágának találta nagyon, és aránytalanul ez az arány fölment majdnem minden harmadik ügyfélre. Uh-huh. Tehát, hogy kifejezetten drágálják az ügyfelek ezt a...
Hát, igen, gyanítom, hogy itt is az energia meg a bérjellegű kifizetések az inflációnál nagyobb mértékben drágították a szolgáltatást, és ezt nyilván jobban megéreztük.
Így van. Szerencsére az emberek jelentős része legalábbis egyre nagyobb számban használnak fizetéskönnyítő eljárásokat, például egészségpénztárat, ahol ugye 20%-ot visszaigényelhet ebből az összegből. Tehát egyre tudatosabbak az emberek, egyre jobban látják, hogy mondjuk a magánellátás finanszírozását azt megoldhatják esetleg állami segítséggel is, úgyhogy ez tükröződött akár a mi pénztárunk eredményeiből, akár az egész egészségpénztári piac eredményeiből, ami soha nem nőtt még ennyit, mint a 2023-as évben. Úgyhogy úgy látjuk, hogy sikerül azokat az üzeneteket átadni, hogy az emberek ezt a magánellátást, hogyha már igénybe vehetik, és van adókedvezményük, akkor ezt úgy használják ki, hogy elérjenek egy állam által biztosított 20%-os adókedvezményt.
Világos. Oké, folytatjuk még majd ezt a beszélgetést, mert még a kutatásban is van kis muníció, úgyhogy jövő héten újra hívnánk. Köszönjük szépen ezt a beszélgetést is, nagyon szép napot kívánunk.
Én is szép napot
mindenkinek. Dr. Váradi Péterrel, a Prémium Egészségpénztárvezető stratégiai tanácsadójával beszélgettünk.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
És itt vagyunk, ragyogunk Schmidt Andival együtt, aki elmondja majd a legfrissebb híreket, információkat, aztán jövünk vissza. Epic Stories rovatunkban azt fogjuk vizsgálni, hogy hogyan talált új jövőálló célokat a Walter Kluwers, és milyen módszertanokkal kezdte elérni azokat. Úgyhogy izgalmas háttérinfók, sztori, gondolatok, esettanulmány jön itt a Millás reggeliben. Maradjatok velünk. Andi, kávé?
Majd most jön mindjárt még a második.
Nem volt?
De,
ja,
de hogy is
na,
nem.
Akkor jó.
Dehogy is nem. Sőt, most már az internet is
igen.
Javul.
Írják is sokan, hogy megjavult a streaming is.
Igen, igen. Úgyhogy vannak friss hírek.
Igen. Van friss hírek.
Vannak friss hírek.
Nem kell múltatot mondani.
Micsoda öröm és információ
na,
gazdagság.
Akkor hadd szóljanak azok a friss hírek, utána mi visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit azzal, amit Endre elmondott az előbb.